Kedve szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt ige szakaszban és az azt követő ige szakaszban, Lukács evangéliumának 9. részéből, a 28-tól a 43-ig terjedő versekből olvasom Istennek igéjét, a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. E beszédek elhangzása után, mint egy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött, és íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. S amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, s egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek sem mondtak el semmit a látottakról. Következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje, s ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból, Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt, ó hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket. Vezesd ide a fiadat. Míg feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög, és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Kedves szeretett testvérek, nagyon különösen lehet értelmezni az időt. Van, amikor nagyon hosszan kell várakozni ahhoz, hogy valamihez eljussunk, egy időponthoz, egy alkalomhoz. Az ember már türelmetlen, hogy a végére tudjon érni annak. És van, amikor pedig oly hirtelen, szinte tova tűnik egy-egy óra, néhány hét, minthogyha semmi lenne az idő. Vannak olyan percek, amelyek mások számára semmit mondóak, de ugyanazok a percek másoknak nagyon drágák és nagyon értékesek. Talán éppen akkor születik valaki e világra, vagy éppen távozik az élők sorából. Talán valaki éppen abban a pillanatban találja meg a társát, vagy éppen elveszti azt, aki számára a legfontosabb volt. Az idő adottság ebben a világban, de hogy hogyan élünk vele, Pál is csak arra tud tanítani bennünket, hogy bölcsen tudjunk élni az idővel, mert az idő gonoszak, és meg kell becsülni minden egyes percet és órát, míg tart a kegyelem. Az Úr Jézus úgy becsülte meg az időt, hogy arról hallunk, hogy felment a hegyre, és imádkozott. Leborult, arcra borult az ő mennyei atya előtt, és teljes szívét feltárva imádkozott. Az Úr Jézus valahogyan ezzel szeretne bennünket bevezetni az élet igazi fajsúlyos tartalmába, hogy meg tudjuk tanulni, hogy élni csak úgy érdemes, hogyha minden dolgunkat úgy kezdjük el, legyenek azok tervek, vágyak, változások, gyógyulás utáni vágy, a gyászterhének hordozása, gyermek utáni sóvárgás, vagy Isten ajándékának az elvétele hálaadással. Mindennek úgy kéne kezdődni, drága testvérek, hogy leborulunk, arcra borulunk a mi élő Istenünk előtt. Mert mindennek a kezdete az imádságban van elrejtve. Spurgeon annak idején azt mondta a nagy ige hirdető, hogy az imádság nem más, mint mennyre nyíló ablak. Vajon nyitva van-e ez a gyönyörű ablak a mi életünk ajtaján, házán? Vajon ott van ez a gyönyörű imádság ajtó a mindennapjainkban is? Hát ha megkérdezne minket valaki, hogy szoktál-e imádkozni, hát az a természetes, hogy azt mondjuk rá, mert hát így is van, hogy igen, imádkozom. De mit imádkozom, hogyan kérem? Kérem-e azt úgy, ahogy az Úr Jézus tanította? Jézus nevében, Atyám, kérlek, hogy hallgasd meg az én könyörgő szavamat. Vajon, amikor imádkozunk, tudunk-e jól imádkozni? Annak idején a tanítványok éppen azért kérték az Urat, hogy tanítsa őket imádkozni, és nem oly soká ezt is hozzáteszik a kérésükhoz, hogy és növeld a mi hitünket, mert hogy imádság nélkül nincs hitélet, és hitélet sem létezik ima élet nélkül. Lukács jegyzi fel egyedül azt, hogy ezen a bizonyos időszakban, amikor az Úr Jézus felmegy a megdicsőülés hegyére, közelebbről nincs nevén nevezve a hegy. Megdicsőülés hegye, így említik az evangéliumok. Maga mellé veszi a három tanítványt, akit ő maga mellé az ő élete számára elválasztott, hogy lássák és hallják az Isten nagyságos dolgait. Hát kedves testvérek, vele vannak, felmennek vele együtt a hegyre, szem és fültanúi Jézus küzdelmének, ima küzdelmének, mert arról is szólnunk kell, hogy az imádság az egy küzdelem. Az imádság az egy olyan találkozás az Istennel, amikor megnyitom a lelkem, mikor elkezdek beszélni az élő Istennel, felnyitom előtte minden gondolatomat, az én belső énemet, és elkezdek beszélni Istennek mindarról, ami engem foglalkoztat, ami bennem van. De az imádság végére el kell, hogy jussunk oda, amit az Úr Jézus megmutat nekünk a Gecsemáné kertjébe, de először elkezdek beszélni a terveimről, a vágyaimról, az akaratomról, és az imádság akkor hitből megfogant imádság, hogyha úgy tudom befejezni, hogy átmegyek egy változáson, eljutok a saját akaratomtól odáig, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod. Ha nem ilyen az ima életünk, ha nem hoz változást a gondolatainkba, ha nem hoz átlényegülést, és nem véletlenül használom ezt a szót, nem hoz változást a belső emberünkben, akkor az csak egy gépiesen elmondott ima, az egy fenntartott vallásos cselekmény, akkor az csak egy ritus. Az ima élet azt jelenti, hogy benne van az élet, mégpedig a mennyei élet, hogy a mennyei élet pedig mennyire konkrét, kedves testvérek, arról hallunk itt a megdicsőülés hegyén történtekből, amikor arról van szó, hogy Péter, János, Jakab az Úr Jézus mellett van, aki imádkozik, és az imádkozás közben azt jegyzi fel Lukács az Úr Jézusról, közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. Mindez imádság közben történt. Jézus elváltozik. Katolikus testvérek használják ezt a kifejezést az oltári szentséggel való élés során is, a transzubstanciáció fogalmát, az átlényegülést. Amikor az eredeti, igazi dicsősége válik láthatóvá az Úr Jézusnak. Ennyire konkrét a mennyei világ, hogy megjelenik Jézus Krisztus által a megdicsőülés hegyén a tanítványoknak. Annyira konkrét a mennyország, hogy ott van a megdicsőülés hegyén. Annyira konkrét, kedves testvérek, a mennyország valósága, amely most is körülölel bennünket, ezt a látható világot, a láthatatlan világ, hogy gyakorlatilag csak egy fogalmi függöny az, ami elválaszt bennünket, mint láthatót a láthatatlantól. Hogy mikor lép be Jézus ebbe a világba újból? Nem tudjuk. De annyi, mintha egy függöny félrehúzna. Ennyi választja el a láthatót a láthatatlantól. Számunkra mégis megfejthetetlen, mégis távoli, és mégis mennyire közeli és mennyire konkrét. Ott a megdicsőlés hegyén íme két férfi beszélt Jézussal, Mózes és Illés. Ennyire konkrét az Isten országa, és ennyire valóságos a feltámadás és az élet. Kedves testvérek, Steinbach József püspök úr azt mondja, hisszük a test feltámadását, hiszen a mennyei világ valóságában nagy ajándék a viszontlátás öröme. Megmaradunk, találkozunk, egymásra ismerünk az Isten örökkévaló, megváltó szeretete által. Ennyire konkrét a feltámadás, és ennyire valóságos az Isten országának a jelenléte. Milyen útra készül Jézus? Szenvedései bejelentése, és a megdicsőlés hegyi történés egymás mellé van, gyönyörűen rendezve. Az első a szenvedés útja. Jézusnak először arra kell rálépni, és nem véletlen, hogy Mózes és Illés jelenik meg az Úr Jézusnak. S Lukács le is írja, hogy azért jelennek meg, és azért beszélgetnek Jézussal, mert erősítik őt szenvedéseinek az útjára. Hiszen Lukács említi más helyen is, hogy Mózestől és a prófétától kezdve fellettek jegyezve, hogy Jézusnak mennyit kell majd szenvednie. Rá kell, hogy lépjen az Isten egyszülött fia a szenvedések útjára. Kedves testvérek, aki Jézust követi, annak az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, mivel kezdi, tagadja meg önmagát. Vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Először a szenvedés útjára hív, először a kereszthordozás útját mutatja fel nekünk, és a szenvedés útja után következik a dicsőség útja, a dicsőséges feltámadásnak, a dicsőséges mennyei világnak a valósága. Milyen sokszor szeretnénk ezt megfordítani, először a dicsőséget, és aztán a nagyon muszáj, hát akkor egy kis szenvedés, de ha lehet, azt minél később. Jézus tudja a sorrendet, és kedves testvérek, készül erre. Élete végéről szól Mózes és Illés az Úr Jézusnak, amelynek Jeruzsálembe kell majd beteljesednie, és amikor Pétert és társait elnyomja az álom, egyedül Lukács evangélista írja ezt le, hogy elnyomta őket az álom. Tehát innen datálhatjuk azt, hogy ez a történet, a megdicsőléshegyi történet sötétedés után, akár az éjszakai órákban is végbe mehetett, mert hiszen az álom oly annyira elnyomta őket, hogy amikor felébrednek, gyakorlatilag Péter és a többi tanítvány együtt látja Mózest, Illést és az Urat. És azt mondja Péter, hogy itt egy nagyon fontos dogmatikai tézist mond ki, jó. Ismerjük ugye ezt a szót a teremtés történetéből. Íme mindaz, amit Isten megalkotott, megteremtett, jó. És azt mondja Péter, hogy na, ez az az állapot, ami most itt van. Jó nekünk itt lenni. És kedves testvérek, mennyire sajnáljuk, amikor tudjuk, hogy valami el fog múlni, ami eddig jó volt. Mennyire fáj a szívünknek, amikor valamit nem tudunk meghosszabbítani, bármennyire szeretnénk. És azt mondja Péter, hogy ez nem múlhat el. Ez csak így nem lehet tova, mint az idő meg annyi perce, másodperce, órája, hogy elviharzik az életünkből, szeretnénk ezt örökké valóvá tenni. És azt írja Lukács, hogy nem tudja Péter, hogy mit beszél, mert az örökké valóság jelenik meg a megdicsőlés hegyén. Nem az ember teszi örökké valóvá az Isten dolgait, hanem Isten teszi örökké valóvá az embert, az ő megváltó szeretete által. Ha készek vagyunk elváltozni. Imádság, ige olvasás, Krisztussal való együttlét közben, ugyanis nem csak Jézus változott át, hogy arca fénylővé lett. Tudjuk, hogy a fénylő ragyogás és a felhőknek a jelenléte az élő Istennek és az ő dicsőségének a jelenlétét hirdeti minden esetben a Szentírásban. A mindenható Isten jelen van a megdicsőülés hegyén, és hozza az ő hű szolgáit, Mózest és Illést, akik mindvégig hűek maradtak az Istenhez és a törvényhez, és hogy Isten mennyire az újnak az elkezdője. Kedves testvérek, azt mondja a tanítványi életeknek, nagyon hasonlít ez a szózat az Úr Jézus megkeresztelkedése után elhangzott szózathoz. Ott arról van szó, hogy ez az én szeretett fiam, akit én kedvelek, és itt pedig kimondottan arról szól Lukács evangélista, hogy őt hallgassátok. Mózes és Illés eltűnik. A láthatatlan, íme láthatatlanná válik valóságosan. A konkrétságával, a maga dicsőségével, ami ajándék volt a megdicsőülés hegyén, íme láthatatlanná válik. De Péter, Jakab és János megtapasztalta az örökkévalót. Látta, mi az a jó. Átélte, hogy mit jelent az Isten országának a jelenléte az életükben. És most már ezt akarják, igénylik azt, ami jó. Kedves testvérek, amikor majd le fog jönni az Úr Jézus a tanítványokkal együtt, a megdicsőülés hegyéről, lejön a völgybe, akkor azzal fognak találkozni, ami rossz. A betegséggel, a bűnnel, a halállal. Mindez az az ember életében, amit szeretnénk elkerülni, kikerülni, nem akarunk vele találkozni. És az evangéliumokban olyan gyönyörű, hogy Jézus keresi azokat az embereket, azokat az életeket, akiknek ott van a mindennapjában ez a rossz, a bűn. Meg is fogják vetni ezért, hogy bűnösök asztalaihoz ül le, bűnösökkel együtt eszik és iszik. Megvetően szólnak róla a farizeusok, holott Jézus csak azzal találkozik, és azokkal az emberekkel, akiket szeretne a rosszból kivezetni, szeretni őket egy más életbe bevezetni. Jézus Krisztus azért jött el, kedves testvérek, hogy a mennyei valóságot, annak a konkrétságát, annak a jelen valóságát láthatóvá és hallhatóvá tegye a mi számunkra, hogy vágyat ébreszen a lelkünkbe, hogy keressük az el nem múlót, hogy keressük azt, ami Isten szerint való jó. És ez egy csodálatos dolog, a megdicsőülés hegyi történet, hogy ez a három tanítvány beleláthat Isten csodálatos jelenlétébe és hatalmába. Tudunk arról, hogy ott fent a hegyen, hogy Péter maradandóvá szeretné tenni az Istennek a jelenlétét, azt mondja, hogy építünk három sátrat. Tudjuk, hogy ez a sátorépítés az Ószövetség népe életében mindig jelen volt. A pusztai vándorlás során Isten együtt sátorozott az ő népével a Szent Sátorban. És ez megnyugvást adott a népnek. Ítélet is volt a Szent Istennek a jelenléte a nép élete számára, de ugyanakkor nagyon sok erőt meríthettek ebből, sőt, Isten beszélt Mózessel, csodálatos ígékkel ajándékozta meg Mózesen keresztül a népet. És azt mondja Péter, hogy építünk mi három sátrat, Mózesnek, Illésnek egyet, meg neked, Uram, ne múljék ez el, lakozzatok itt. És Isten újat akar kezdeni, újat. És nagyon fontos meghallani Istennek az üzenetét. Őt hallgassátok. Már nem látható Mózes, már nem látható Illés, csak egy valaki látható, az Úr Jézus. Őt hallgassátok. Kedves testvérek, ez a mi életünknek a menedéke, ez a gyülekezeteknek a menedéke. Nagyon fontos, hogy sohasem a Mózeseket és az Illéseket kell hallgatni, ők csak eszközök. Akit hallgatni kell, az az élő Krisztus. Őt hallgassátok. Őt kell, hogy hallgassa az ige hirdetője és az ige hallgatója, Ha nem őt hallgatjuk, elveszünk. Az csak emberi beszéd lesz, emberi üzenet, emberi sztori. De hogyha az Urat hallgatjuk, akkor olyan dolgokat hallhatunk meg, ami az Isten országába hangzik el, ami időszerű, amire szükségünk van, ami megment bennünket. És Isten hirdeti a megdicsőülés hegyén, őt hallgassátok. Ő az én szeretett fiam. Gyönyörű az, hogy az ős keresztjéneknek az életében mennyire rövid, tömény, sűrű volt a hitvallás, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Egyszerűen annyit mondta, hogy ikthűsz. Jézus Krisztus, Teó, Hűiosz, szótér. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Nem tartottak róla hosszú prédikációt, nem írtak róla hosszú dogmatikai értekezéseket. Egy mondatban össze tudták foglalni, kicsoda számukra Jézus, Isten fia, megváltó, akinek van hatalma kiváltania mindabból, ami rossz, ami bűn, ami halál, ami nyomorúság, mindaz, ami a völgyben van. És így minden nap, amikor felmegyünk a hegyre, a lelki hegyünkre imádkozni, vagy eljövünk ide a templomba, mi mindig a völgyből érkezünk ide, kedves testvérek. Onnan, ahol sok minden rossz, ahol sok minden elromlik, ahol sok a gonoszság, ahol sok a bűn, sok a nyomorúság. És azért jövünk ide, hogy itt arcra essünk, leboruljunk, imádkozzunk, és a lelkünket megnyissuk annak a számára, akire felhívta a figyelmünket, ami mennyei atyánk, őt hallgassátok. Krisztusban van elrejtve az élet. És miért van ez így elrejtve a mi számunkra? Korintusi levélből, a második korintusi levél harmadik részében olvassuk. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörbe szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. El kell, hogy kezdődjék ebben a látható világban az átformálódás. El kell, hogy kezdjük felölteni magunkra a mennyei világ valóságát. És ez a szent léleknek a gyümölcse, a Galata 5-ben olvashatunk erről. Hogyan válik a mennyei világ gazdagsága a lélek szerint a miénké? Hogyan jelenik meg az Isten országa mi bennünk? Az Úr Jézus arról tanított, mikor a tanítványok feltették a kérdést, hogy mikor jön el a te országod, és hol fog megjelenni. Akkor azt mondta az Úr Jézus, hogy ne mondd, hogy itt van, vagy amott van, hanem amikor az Isten igéje által az ő akaratát cselekszitek, akkor az Isten országa bennetek van, bennetek. Nekünk kell hordozóivá válni az Isten valóságos világának, a láthatatlannak. És mennyire boldogság, amikor ez a láthatatlan világ láthatóvá válik bennünk, mint Krisztusi. Csodálatos dolog, hogy az Isten ennyire szereti az embert, hogy nem akar bennünket bűnben és halálban hagyni, nem gyönyörködik a nyomorúságban, hanem lejött a völgybe, lejött a földre, bejön a családunkhoz, belép az otthonunkba, bejön a gyülekezeteinkbe, alászáll, és azt mondja, hogy imádkozz. Kedves testvérek, a megszállott fiú meggyógyítása úgy mehet végbe, hogy a nagy sokaság tehetetlen, tudjuk a többi evangélium híradása szerint is, hogy a tanítványok, akik lenn maradnak a völgyben, míg Jézus a három tanítványal fent van, nem igazán tudnak hatékonyan jelen lenni, mint Krisztus tanítványai. Nem sikerül nekik meggyógyítani ezt a beteg epileptikus beteg gyermeket, ezt a fiút, aki édesapjának az örököse, tehát egy rendkívül fontos kapocsról, és egy nagyon fontos dologról van itt szó, magáról az életről, hogy egy család fennmarad-e vagy sem. Meg tud-e változni ez a fiú? Meg fog-e tudni gyógyulni? És ez az édesapa mindenre kész azért, hogy a fia élete megváltozzon. Alapjaiba megváltozzon, hogy meggyógyuljon. És kedves testvérek, feljegyzik az evangéliumok, hogy a tanítványok és a farizeusok és az írás tudók között egyfajta párviadal alakul ki, szópárbaj, vitatkozni kezdenek, mégpedig azon kapnak hajba majdnem, hogy miért nem tudják a tanítványok meggyógyítani ezt a gyermeket. Nagyon könnyen le tudnák vezetni, hogy alkalmatlanok vagytok. Nem tudtok ti semmit. Nincs itt a mester, egymagatokba semmit nem értek. A vádló, amikor megjelenik, ez is valóság. Nem csak a mennyország valóság, kedves testvérek, hanem a sátán is valóság, a diabolosz, aki mindent széthaigál, aki abban látja és találja örömét, ami mindaz, ami jó, ami Isten által megteremtett és jó, az szétdobálja, szétzilálja, ezt meg tudja tenni az ember egészségével, pszichéjével, gondolatmenetével, az egész embert szét tudja szedni a sátán ereje, mert szellemi lény nagyobb nálunknál. Mennyire fontos lenne nekünk otthon, a lelki megdicsőülés hegyén minden nap leborulni, és minden nap gyönyörködni abban a Krisztusban, aki mindent jóvá tud tenni. Nem azért, mert idilli, nem azért, mert valami esztétikumról lenne szó, hanem azért, mert Jézus jóvá tudja formálni mindazt a javunkra, ami rossznak indult. Ennek a beteg gyermeknek az édesapja nem adja fel a vágyakozását, nem adja fel az ima küzdelmét. Az előbb Jézus küzd, Jézus imádkozik a megdicsőülés hegyén, most pedig itt a völgyben, ennek a beteg gyermeknek az édesapja könyörög, Uram, könyörülj rajtunk. Lukács evangélista szerinti híradás nagyon rövid, letisztult. Tudjuk, hogy a többi evangéliumban bővebben is meg van említve ennek a beteg gyermek édesapjának a közben járó imája, mikor azt kéri az Úrtól, hogy ha lehetséges valamit tenned, akkor tedd meg velünk. És az Úr Jézus azt fogja mondani, hogy lehetséges-e nekem valami, minden lehetséges annak, aki hisz. És úgy folytatódik, hogy az apa azt mondja, hogy könyörülj meg rajtam, Uram, és légy segítségül az én hitetlenségemen. Igen, valahol itt kezdődik el az őszinte ima, hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen. Hol jön be a megoldás az életünkbe? Mindarra, ami baj, ami bánat, ami halál, ami gyász, ami bűn. Ott, amikor az ember le tudja tenni magát az Isten kezébe, ott, ahol ki tudjuk mondani azt, hogy könyörülj, Uram, könyörülj rajtam, Uram, és könyörülj az én gyermekemen. Vajon ilyen kitartók vagyunk mi, amikor imádkozunk a gyermekeinkért, az unokáinkért? Tudunk ennyire kitartóak lenni, ennyire messzire elmenni az imádságban, mint ez a beteg gyermeknek az édesapja? Tudunk-e nap mint nap leborulni és változást kérni az Úrtól? És aztán teljesen elképedve fogjuk majd észrevenni, hogy milyen gyorsan tud válaszolni az Úr. Van, amikor évekig imádkozunk, és aztán úgy felgyorsulnak az események, hogy észre sem vesszük, hogy az Úr megváltoztatott mindent, és íme újjá lett minden. Ahol az Úr megjelenik, ott a rosszból jó lesz. Azoknak az életében, akik akarnak változni, a látható világ nyomorúságai közül, a láthatatlan világ erői által. Kedves testvérek! A történet végén ezt olvassuk, minnyájan elámultak az Isten nagyságán, amikor látták, hogy az Úr Jézus hogyan gyógyítja meg ezt a gyermeket. Elámultak az Isten nagyságán. Fent a hegyen, az átváltozott Jézus csodálatos fényében tündökölve a tanítványok elámulnak, és látják az atya kijelentését, kicsoda számukra Jézus, a jó, aki elhozza az életünkbe mindazt a kincset, mindazt a jelenlétet, ami az Isten országa. Vannak, akik mindent odaadnának egy állampolgárságért, különösképpen most a bevándorlásnak a hevébe, ezekben a nyári hónapokban még nagyobb a vágy sokak életéből célba érhessenek. Mindent megadnának azért, hogy valami jó országban, jó állampolgársággal rendelkezhessenek. Nekünk csak egy dolgot kéne tenni, leborulva imádkozni őszintén. Könyörülj, Uram! Azt mondja János evangélista az ő levelébe, hogy szeretteim, Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Egy változásra hív minket az Isten. Megszólítja az óemberünket, meghív minket a megszentelődés útjára, együtt jár velünk a földi életútunkon, és Pál azt mondja, hogy ennek a romlandónak romolhatatlanságba kell öltöznie. Mikor megállunk a ravatal mellett, megállunk egy nyitott koporsónál, tudjuk mindnyájan, hogy mi fáj. Ez csak a teste. Ez már nem ő. Megváltozott. A lényeg már nincs itt. De jó lenne, ha így tudna meghalni az óemberünk. Ha így tudna elmúlni az életünkből a bűn, a rossz. De jó lenne minden nap azért sóvárogni, azért imádkozni, Uram, engedd meg, hogy valóban bennem legyen az Isten országának a lelket megváltoztató jelenléte, hogy ott volt Mózes és Illés. Uram, add, hogy téged így lássalak minden nap, hogy a jobbomon vagy, hogy nem hagysz el engem. És aki így tud Istenre tekinteni, hogy neki adatott minden hatalom, az az ember minden nap azon csodálkozik, hogy mi nagy az Isten hatalma. Én kívánom a kedves testvéreknek, hogy az Úr adja meg minden áldott nap az életünkbe ezt a csodát, hogy mi is tudjuk szemlélni Isten országának a valóságát, imádságos szívvel, soha meg nem szűnve könyörögni. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted. Úr Jézus, magasztalunk téged azért, hogy mielőtt ráléptél a szenvedések útjára, és mielőtt láthatott volna téged Péter, János és Jakab, úgy, mint akit megvernek, leköpnek, keresztre feszítenek. Úr Jézus, te félre vontad őt, akik nagy próbatételnek lesznek majd kitéve. És Péternek meg is mondtad, Urunk, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És mennyi mindent megadtál nekik, hogy erősítsd az ő hitüket. Engedted, Úr Jézus, hogy szemléljék a te valóságodat, lényedet, tündöklő fényedet. Urunk, mi sokszor sötétségben járunk és tapogatózunk, nem látunk tisztán, és amikor elküldöd az Urat mi hozzánk, az Úr Jézus Krisztust, aki a világ világossága, magasztalunk téged minden megvilágosodott percünkért, óránkért, amikor tisztán láthatunk az imádság és az ige olvasás idején. Dicsőítünk azért, Úr Jézus, hogy ma is adod nekünk a te dicsőséges jelenlétedet, és nagyon sokszor megmutatod nekünk, hogy a kezedbe van elrejtve az életünk. Nem mi szerzünk magunknak dicsőséget, nem mi tesszük magunkat naggyá, nem mi tudjuk örökké valóvá tenni nagyszerű emberi műveinket, eredményeinket, mert az ember porból vétetett, és porrá kell, hogy legyen. S mégis, Urunk, ezt az elmúló emberi életet, ezt a törcserép edény testet, ami porba hull, mégis kedves a számodra, hogy ezt a romlandót romolhatatlanba öltöztesd, és a lelkünket, amelybe ott van a bűn méteje, megtisztítsd és megszenteld. Köszönjük, Úr Jézus, hogy lehetséges a változás, lehetséges az átváltozása az ember természetének. Ez nem magunktól van, ez nem egy pszichológiai csoda, ez nem egy agyi funkciónak az igénybe vétele, hanem az Isten országa jelenléte. Magasztalunk ezért, Úr Jézus, hogy most is leborulhatunk előtted együtt. Köszönjük, Urunk, a megtett utat, az elmúlt esztendőknek a csütörtök estéit. Dicsőítünk téged azért a kegyelemért, hogy együtt imádkozhattunk, hogy együtt hallgathattuk a te igédet, hogy együtt hallgathattunk téged, Úr Jézus, lélek által. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hosszú, tűrő szeretetedet és irgalmadat. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk. Maradj itt ebbe a gyülekezetbe, Úr Jézus, légy őriző pásztora. Áld és szenteld meg ennek lelki pásztorait, presbitereit, gyülekezeti tagjait. Kérünk, édesatyánk, hogy változtasd az életünket nap mint nap. Földiből, elmúlóból, mennyeivé, örökké valóvá. Kérünk, Urunk, hogy igédet imádságos szívvel tudjuk mindig fogadni, és soha se szűnjünk meg könyörögni nem csak önmagunkért, hanem mindenek előtt a ránk bízottakért, a családjainkért, a gyülekezeteinkért, könyörögni a betegekért, a gyászolókért, a próbatételben levőkért. Úr Jézus, kérünk, hogy most is, mikor a hegyről, a lelki magasságból elindulunk le a völgybe, a hétköznapokba, kérünk, hogy jöjj velünk, gyógyító szereteteddel, igéddel, ima meghallgató jelenléteddel. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.